Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét, úgy, amint azt egyházunk Lukács evangéliumából kijelölte, a 25. verstől kezdve következőképpen olvassuk. Nagy sokaság ment vele, és ő feléjük fordulva így szólt. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg az apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt, még a saját lelkét is, az nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésig. Nehogy, miután alapot vetett, de nem tudta befejezni, gúnyolni kezdje mindenki, aki látja, és ezt mondja, ez az ember építkezni kezdett, de nem tudta befejezni. Vagy ha egy király elmegy, hogy harcba bocsátkozzék egy másik királlyal, vajon nem ül le előbb, és nem tart-e tanácsot arról, hogy szembeszállhat-e 10 000 élén azzal, aki 20 000-rel jön ellene? Mert ha nem, akkor követséget küld, amikor az még távol van, és megkérdezi a békefeltételeket. Így tehát, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, az nem lehet az én tanítványom. Jó a só, de ha elveszti az ízét, hogyan tudják azt visszaadni? Sem a földre, sem a trágyadombra nem való. Tehát kidobják. Akinek van füle a hallásra, hallja. Ámen. Kedves testvérek, hadd térjek rögtön a lényegre. Túl kemény ige ez ahhoz, és túl nehéz, hogy mindenféle dologgal húzzuk az időt. Tehát itt most az a legjobb, hogyha rögtön rátérünk az igére. Leginkább azért, mert az első szavunk az talán az lehetne, hogy hú, akkor Jézus szavát olvassuk, hogy aki nem, főleg ez a 26. vers, amit itt Bibliaórán is beszéltük, aki készül előre, olvassa az igehirdetési alapigét, az valószínűleg otthon már rácsodálkozott arra, hogy na ebből mi lesz, ebből a 26. verstől, hogy azt mondja a mesterünk Jézus, a szeretet követe, hogyha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg az apját, anyját, feleségét, vagy gyermekeit, vagy testvéreit, sőt, még a saját lelkét is, az nem lehet a tanítványa. Hát ez nagyon-nagyon kemény ige, és nagyon nem mindegy, hogy ezt hogyan értelmezzük, és hogy ez mit jelent, mert ez egy kifejezetten olyan ige, amit nagyon könnyű félreérteni, és hogyha félreértjük, onnantól egy olyan útra keveredünk rá, ami teli van csupa tévtanítással. Szóval muszáj ezt jól értelmezni. Először is kezdjük ott, hogy ez az ige, ez nem a meghívás igéje. Tehát ez nem annak az igéje, ami azokhoz hangzik, akik nem járnak gyülekezetbe. Ezzel nem lehet kiállni egy főtéri megemlékezésen, ezzel nem lehet kiállni egy városi rendezvényen. Ez templomba való, ez egy olyan ige, ami azoknak szól, akik már itt vannak. Ez az ige, ez önmagában nem hívogat bennünket, hiszen aki ezt hallja, ki akarná itt tanítvány lenni? Ki akarna azt mondani, hogy én meg akarom gyűlölni az apámat, az anyámat, én meg akarom gyűlölni a gyermekeimet Krisztusért? Ki az, aki ezt ott helyesen tudná értelmezni? Nagyon nehéz. Tehát ez nem a meghívás igéje, hanem ez annak az igéje, ami azokhoz szól, akik itt vannak. Akik már követik Jézust, akik már erre az útra ráléptek. Ha rögtön az elején megnézzük, az első versben ez így kezdődik ez az ige. Nagy sokaság ment vele, és ő feléjük fordulva így szólt. Tehát mi az, ami rögtön az első mondatból kiderül, hogy Jézus ezt nem a hegyi beszédben mondja, nem a tanítvány gyűjtés időszakában mondja, hanem akkor mondja, amikor már mennek vele a tanítványok. Jézus megy elől, követi őt a sokaság, ott vannak sokan, követésre hívta őt Jézus, és ők mennek, és ott vannak vele, látják a csodákat, amiket Jézus csinál, a gyógyításokat, a föltámasztásokat, látja látják a sokaság azt, hogy mennyi mindent tesz, és milyen bölcsen tanítja őket. Jól érzik magukat ott Jézus mellett. Ugyanakkor őt követik, és ott vannak mellette. Ez az ige, ez nem a követésre hív, hanem szembesít bennünket azzal, hogy mivel jár az, hogyha Jézust követjük. Ez az ige, ez nem meghív bennünket, hanem azt a kérdést teszi föl számunkra, hogy ha tényleg követjük Jézust, akkor az mit jelent a mindennapokban, és mit jelent ebben az esetben az emberi kapcsolatainkban, családunk viszonyában, mit jelent a nagyobb környezetünk tekintetében. Hozzánk szól ez az ige, azért, mert mi is követői vagyunk Jézusnak. Főleg a 26. vers, amit az előbb felolvastam, ez a valaki meg nem gyűlöli kezdetű ige vers, ez tiltakozást válthat ki talán sokunkból, hát hiszen Jézus nem arra buzdít bennünket, hogy szeressük egymást. Hát Jézus nem azért jött, hogy megmutassa, mit jelent az elfogadás, mit jelent a szeretet, mit jelent a valakivel való közösségvállalás. Hát Jézus nem azért jött, hogy megmutassa, hogy kell szeretni a családtagjainkat, a szüleinket, és hát itt a 10 parancsolat. Ott van az a parancsolat benne, a híres parancsolat a 10-ből. Tiszteld apádat és anyádat. Hát Jézus most ezek ellen beszél. Hogyan kérhet ilyet? És azzal még csak-csak boldogulnánk, hogyha azt mondja Jézus, hogy mondjunk le valamiről. Hát a lemondásban benne van persze, hogy abban van gyakorlatunk. Ahogy a katolikus testvérek egészen máshogyuk böjtölnek, de ugyanúgy böjtölnek. Ugyanúgy ők is lemondanak valamiről, mint a református testvérek, mint ahogy mi is teszünk. Mint ahogy nagyon sokan, akik böjtölnek, valamiről lemondanak. Tehát a lemondással még önmagában tudunk mit kezdeni, na a családunkról kéne lemondani? A gyerekekről kéne lemondani? A testvéreinkről? Saját magunkról, saját lelkünkről kellene lemondani? Milyen jó lenne, hogyha Jézus befejezte volna a tanítást itt ezelőtt, mert ha megnézzük a testvérek Lukács evangéliumában, ezelőtt az ige előtt a nagy vacsora példázata van. A nagy vacsora példázata, ami arról szól, hogy oda hív mindenkit a mennyei atya, ott az asztal, ami bennünket is majd vár, megterített asztal, közösségben egymással, minden szép és jó, és kellemes és barátságos. Milyen jó lett volna, ha Jézus itt befejezi a tanítását. De Jézus valami borzasztó nagy kontrasztot csinál. Azzal, hogy így folytatja, hogy aki utánam akar jönni, és nem gyűlöli meg az apját és anyját, az nem lehet az én tanítványom. A mai ember, mi is, meg persze a régiek is, szeretjük elvenni a dolgok élét. Szeretjük azt mondani, hogy hát ezt annyira nem értjük, meg Jézus biztos így, meg amúgy értette. Pedig mi van, hogyha tényleg arról van szó, hogy Jézus valami nagyon-nagyon furcsát kér tőlünk. Jézus a követőihez szól, akik látták a csodákat, és hozzánk is. És Jézus nekik azt mondja, hogyha valaki tényleg követni akarja őt, akkor annak el kell gondolkodnia, hogy mi a követés. És hogy ki van az első helyen, és ki van a második helyen. Hogyha valaki Jézus után akar menni, akkor az vagy teljes szívből csinálja, vagy teljesen odaadva a saját életét, vagy sehogyan. Mert a közel lévő, tehát ez nem is skála, a közel lévő értékeknek nincsen értelme. Döntést kell hozni, hogy vállaljuk-e azt, ami a Krisztus követésével jár. Ezzel szembesülni fogunk előbb-utóbb, hogy nekem el kell dönteni, hogy most milyen értékrendet képviselek. Azt, amit kapok, amit öröklök, ami jön, amit a külvilág ad, vagy azt, amit a Szentírásból olvasok, és adott esetben homlok egyenest ellenkezik a világi értékrenddel. Mit jelent a követés? Jézus ezért hozza toronyépítés és hadbavonulás példáját, ami a tervezésről szól, hogy gondold át, az ember egy tornyot épít. Ha nem is tornyot, egy bármit megépít, egy kis házikót megépít. Leül, megtervezi. Van-e pénzem, hogy megcsinálja? Hogyan kell? Mit kell megvenni? Most gondoljanak erre a testvérek, hogyha egy kerti kis szerszámos házikó megépítése, az is már arra készített bennünket, hogy leüljük és átgondoljuk, hogy mit akarunk csinálni, mekkorát akarunk építeni. Akkor ez mennyivel inkább így van életünk legfontosabb döntéseiben, Krisztus követésében. hogy ezt egyszerűen át kell gondolnunk. Mivel jár az, hogy én követem Jézust? Ha semmivel nem jár, akkor én nem követem Jézust. Ha semmit nem változik az életem azelőtt, ahogy megismertem, vagy azután, hogy megismertem a krisztusi tanítást, az azelőtti életemhez képest, ha semmiben nem változik, akkor itt még nem volt semmilyen döntés. Akkor még előttem áll, akkor én még a meghívásnak a fázisában vagyok. De ha már meghívott engem az Úr, akkor onnantól már ezzel a fázissal van dolgom, hogy gondolkodnom kell. Mit jelent az, hogy én őhozzá tartozom? És most hagyjuk azt, hogy evangélikus, vagy katolikus, vagy református, meg ehhez az egyházhoz, meg más egyházhoz, ezeket hagyjuk. Krisztushoz mit jelent oda tartozni? Mit jelent az ő követése? Mert úgy látszik, hogy ez nem egy könnyed játék. Szóval ez nem egy ilyen felszínes valami, ami ilyen negédesen az emléke, vagy felidézhető, vagy talán így magunk elé képzelhető, milyen szép a Krisztus követése, hogy ott megy el a Mester, jönnek a tanítványai, hogy oda sereglenek, néha beszélgetnek, néha csak úgy vonulnak úgy egymás mellett. Jézushoz nem lehet oda csapódni. Mert alapvetően, amit Jézus mond, az nagyon sokszor annyira ellenkezik a világgal, hogy aki csak oda akar csapódni, az rögtön vissza is csapódik. Hogy aki csak úgy hallgatni akarja Jézust, az nagyon könnyen rálép a tanítványság útjára, van nagyon könnyen ott is hagyja, mert rájön, hogy hát ez nem olyan, amire én vártam. Nem fog célba érni ez az ember. Aki nem komolyan követi Jézust, annak nincsen célba jutás. Szóval lehet ezt szépíteni, de ez az igazság. Hogy félig átadott szív nincsen. Akik itt vannak a kedves testvérek, a jelenlévők, hát most már mi túl vagyunk azon, hogy Jézus meghívott bennünket, ezért át kell gondolni, hogy mi az ő követése, mert hatással van a kapcsolatainkra, és a legszorosabb kapcsolatot hozza Jézus direkt, mert ebben látszik az, ami a többire kivetíthető a családra. Ja, ami a családban működik, az kell, hogy működjön a nagyobb társadalmi környezetünkben is. Hát ezért hoz Jézus egy ilyen nagyon szoros példát, a nagyon mindenki számára érthető példát, hogy mit jelent ebben a család. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját és anyját és feleségét és gyermekeit és saját magát, az nem lehet az én tanítványom. Na most, hát nem kell megijedni, mert ez mindent jelent, csak nem érzelmeket. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nekem gyűlöletet kell érezni. Nem azt jelenti, hogy én akkor mondhatom otthon, hogy hát én gyűlöllek téged. Szó sincs itt érzelmekről. Hanem, hiszen Jézus pont az ellenkezőiről beszél, hogy még az ellenségedet is szeresd. Tehát még az ellenségedet sem gyűlöl. Szó sincs itt gyűlöletről, szó sincs itt érzésekről. Hanem miről van itt szó? Viszonyulásról. Hogy ahhoz képest, ahogyan Isten, ahhoz képest minden más szinte gyűlölet. Ahhoz képest, hogy nekem mennyire fontos az Isten, a többi kapcsolat annyira fontos az is, de ahhoz képest nem annyira. Vagy ahhoz képest persze a második helyen van. Lukács ezt az eszközt használja. Lukács dramatizál. Lukács, hogy mondjam, túl költői képpel fogalmaz. Lukács túl fogalmazza ezt. Nagyon segít az ilyen esetekben az, ez csak egy zárójeles tanács, aki jól akarja érteni a Szentírást. Nézzük meg, hogy a többi helyen, ahol Jézus ugyanezt mondja, mit mond pontosan. Az a nagy szerencsénk van, hogy ez az ige, ez Máténál is előfordul, de van egy nagyon érdekes dolog, hogy Máté máshogy fogalmazza meg. Máténál talán jobban érthető a dolog. Hallgassák a testvérek? Máté evangéliumom 10. fejezetéből olvasom, ezt mondja Jézus, hogy aki jobban szereti az apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Értik a testvérek, hogy miről van szó? Hogy itt ez a Máté, ez megvilágítja, hogy hogyan kell ezt jól érteni. Hogy aki jobban szereti, az nem méltó hozzám. Lukács ezt már nagyon erősen dramatizálja, amikor azt mondja, hogy gyűlöli. Aki jobban szereti. Tehát lehet szeretni, nem arról van szó, hogy nem lehet szeretni. Vagy úgy is lehet fordítani, hogy aki inkább szereti az apját és anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Tehát a követés egyik nagyon fontos kérdése az, hogy mit helyezek az előtérbe. Mi van az első helyen, és mi van a második helyen. Ott kell, hogy legyen a második helyen a család, a szülők, a gyerekek, de az első helyen a jó Isten kell, hogy legyen. És hogy ezt el kell dönteni, és szét kell tudnom választani azt, hogy mi tartozik ide, és mi nem. Szét kell tudnom választani. Még egy nagyon érdekes dolog, Máténál pont előtte mondja Jézus, hogy nem azért jött, azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával és anyjával. Azért jöttem, nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Na ez a kard, ez nem a harcnak az eszköze. A kard az a szétválasztásnak a szimbóluma. A kard, ami szétválasztja a jót, a rosszat, szétválasztja az elsőt és a másodikat. Szétválasztja a nagyon fontosat, a fontos, de nem nagyon fontostól. A kard az nem a háborúnak a jele itt Jézus szavaiban. A kard az a szétválasztásnak a jele. Hogy én tudom azt mondani, hogy ez nagyon-nagyon fontos, ez meg csak nagyon fontos. Tudom azt mondani, hogy ez az elsődlegesen fontos, és itt van egy határ, és ez pedig a másodlagosan fontos, de fontos. Jézus erre ad választ, hogy persze mi olyan sok mindenben követünk mindent, de hogy az elsődleges követés az övé legyen. Mert mi követjük a szüleink hagyományát, követjük a megfelelési dolgainkat, megfelelési elvárásaink is nagyon sokunknak van. A családunk kimondott, ki nem mondott elképzeléseit, elvárásait követjük, kódolva van bennünk ennek a gyökere, meg ez az egész a család világ felé való megfelelés. És akkor itt a nagy kérdés, hogy amikor hozok minden hagyományt, és én követni akarok egy régi, valami elavult dolgot, akkor Istent követem, vagy a családi értékrendet követem, ami adott esetben ellenkezik. Jézus arról beszél, hogy az ő követése mindennél legyen fontosabb. Két nagyon egyszerű példát hadd hozzak erre, egy viszonylag bugyutát és egy komolyabbat. Az egyszerű példa az úgy hangzik, hogy hát itt vagyunk most vasárnap mindannyian. Mennyi minden mást is csinálhatnánk. Ilyen gyönyörű október 22-e a meteorológiai mérések kezdete óta nem volt. Meleg rekordok, kirándulás, és mégis így döntenek a testvérek, hogy ide jönnek. És mégis úgy döntenek a testvérek, hogy Jézust választják. Pedig ott van mondjuk a családnak a nyomása. Anya, menjünk már el kirándulni, menjünk ki az arborétumba, menjünk fel a domb tetejére, ide menjünk, oda menjünk. Ezt meg azt lehetne csinálni, kihasználva az utolsó nyári napot, az utolsó tavaszi napot, és a testvérek mégis Krisztust választják. Megfeleltek Jézus elvárásának, pedig itt ellentétes elvárások vannak. De ha egy kicsit komolyabb példát akarok hozni, ott van mindegyikünk családjában azok a hozott, fenntartott kapcsolatok, néha szinte beteges sérelem hordozások, hogy nem tudunk valakinek megbocsátani. Hogy hordozzuk azt, hogy tudom, hogy a családból ki az, akinek nem bocsátunk meg, mert az a hagyomány, már az én apám se bocsátott meg neki. Meg nem csak a családból, a településen. Hogy rosszban voltunk azzal az emberrel a településen, és nekem nem szabad jóba lenni velem, mert az én családomban az a hagyomány, hogy őt nem szeretjük, őt utáljuk. Na itt van arról szó, testvérek, amiről Jézus beszél. Hogyha valaki nem gyűlöli meg az apjának, anyjának hagyományát. Ha valaki nem gyűlöli meg adott esetben azt a hagyományt, amit hoz magával, és nem követ engem, az nem lehet a tanítványom. Mert ebben az egészben egyetlen normális Jézusi út van az, hogy én azt mondjam, lehet, hogy te utáltad, lehet, hogy te nem jöttél ki vele, mert ellopta a paprikádat, vagy bármi más csinált veled, de én szeretem őt. De én megbocsátok neki. De én megpróbálom őt úgy tekinteni, ahogy te nem tudtad tekinteni. Mert nem tudtál túllépni ezen. Ez az, amiről Jézus beszél. Ez a szembehelyezkedés a családi hagyománnyal. Nem gyűlöletről van itt szó. Értik a testvérek? Nem arról van szó, hogy nekem gyűlölni kell apámat, hanem arról van szó, hogyha ellenkezik, vagy egy olyan hagyomány jön, ami onnan jön, a szüleim felől, családom felől, de nem Krisztusi, hanem mondjuk az ellenséges viszony fenntartását táplálja, és ez az elvárás, hogy te tarts fönt ezt a kapcsolatot, mert a mi családunkban ez a hagyomány, akkor ott nekem azt kell mondani, hogy én nem. Mert Jézus azt mondta, hogy nekem még az ellenségeimet is szeretni kell. Hát hogy nem a szomszédomat? Hát nekem még azt is szeretni kell, aki engem utál. aki engem gyűlöl, aki nekem nem tud megbocsátani. Nekem még azt is szeretnem kell. Ha jobban megnézzük, akkor mennyi minden van, amiben a Jézusi út az szembe megy, vagy mást mond, mint amit mi öröklünk, mint amit mi kapunk, mint ami fakad a család életünkből, de akár a magyarságunkból is, vagy a nemzeti identitásunkból is. Ugye magyarként úgy szeretjük néha ugye magunkat ilyen elkülönítve látni, hogy bennünket mindenki bánt, mi nem szeretjük azokat sem, meg ott sem, meg fönt sem, meg messze sem. És mennyivel egyszerűbb azt mondani, hogy én szeretem ezeket az embereket. Mennyivel egyszerűbb azt mondani, hogy én egyszerűen elfáradok ebben a sok gyűlölködésben, ami a világban van. Hogy a világ azt várja, hogy én azt is gyűlöljem, meg amazt is gyűlöljem. Meg ahhoz se szóljak, meg ahhoz se. De én meg azt mondom, hogy én nem akarom őket gyűlölni, mert nekem ez túl fárasztó. Mert hát Jézus nem erről beszél. Mennyivel egyszerűbb azt mondani, hogy szeretem. Akkor is, hogyha azt mondják, hogy nem kell szeretned. Én szeretem. Sokszor az önmegtagadáson megy át az ehhez vezető út. Jézus itt erről beszél. Nem a maga meggyűlölésről van itt sem szó, hanem az Isten előtérbe helyezéséről. Hogy aki valóban Krisztus követője akar lenni, az nem fog vágyni az emberi elismerésekre, mert azt Isten fogja elismerni. Az emberek azt mondják rá, hogy hát te nem úgy működsz, ahogyan az apád működött, meg ahogyan a nagyapád működött. De én azt fogom mondani, hogy de úgy működöm, ahogy az én mennyei atyám mutatta. Úgy működöm, ahogyan Krisztustól tanultam. És akkor az jó lesz. És akkor a nehezebb helyzetekben lesz erőm ezt elhordozni, ezt a valami más világhoz tartozást. Nem lehet valószínűleg, testvérek, megspórolni a szembehelyezkedést, vagy idegen szóval mondok, konfrontációt, mert ez a Krisztus magunkban hordozása. Krisztus sem volt népszerű. Krisztus ügye soha nem volt népszerű. Az az ember, az a közösség, az a gyülekezet, az az egyház, akik nem akarják fölvenni a keresztet, akik nem akarják vállalni a nehézségeket, azok nem istené, az nem Krisztusi, az nem Krisztus követőjé. Nem Krisztus követője. Az egy élménykereszténység. Az élménykereszténység az olyan, hogy addig van itt, amíg nincsen nehézség. Az élménykereszténység az olyan, hogy eljövök, nagyon tetszik, épülök, kiveszek belőle, hogy föltölti a lelkemet, hogy megszólít engem a vasárnapi ige, az imádság. De amikor már arról lenne szó, hogy kellemetlen, amikor arról lenne szó, hogy Istennel úgy találkozzam, ahogyan ő találkozni akar velem, akkor már ott hagyom. Ez az élménykereszténység. Ebből következik az is, hogy az az egyház, ami nagyon népszerű, az a gyülekezet, ami nagyon-nagyon népszerű, az valószínűleg, hogy inkább az emberi utat követi, mint Krisztus útját. Mert Krisztus útja mindig a nehézségek fölvállalása. Mindig a nehézségek vállalása és az azzal való megküzdés. Templomba járni soha nem népszerű. És én olyan hálás vagyok, amikor itt vannak az ifisek, most átmentek segíteni, itt vannak a fiatalok, hogy az ifisektől is, hát gondoljanak bele a testvérek, hogy ezek középiskolás gyerekek. Megkérdezik tőlük, hogy te hova, nem jössz el, nem tudom, kirándulni, sétálni, hát nem megyek templomba. Templomba. Ki az, akinek azt mondják, hogy milyen népszerű? De jó, hogy te mész templomba. Ez soha nem lesz népszerű, arra soha ne várjunk, hogy valaki azt mondja, hogy milyen jó, hogy te templomba mész. A nagymamánk, nagypapánk azt fogja mondani, meg a szüleink is azt fogják mondani. De az osztálytársunk nem fogja azt mondani. Talán azt mondja, hogy milyen kellemetlen, milyen ciki. És akkor én meg azt tudom mondani, hogy aha, hát erről beszél Jézus. Hát erről beszél Jézus, hogy ezt nekem föl kell vállalni. Hogy igen, én megyek templomba, mert nekem Krisztus az első. Lehet itt kirándulás, meg helyi termékünnep, meg óriáskerék. Kürtös kalács, de az első, a Krisztus, az ő ügye. Kedves testvéreim, hát talán eddig nagyon sokszor beszéltem, vagy sok szó esett így a lemondásról, önmegtagadásról, de azért ott van a másik oldala is, hogy amikor lemondok önmagamról, akkor valami nagyon-nagyon ajándékot kapok Istentől. Akkor megkapom a biztonság érzését, hogy igen, én fontos vagyok, de nem én vagyok a legfontosabb a világon. Megkapom annak az érzését, hogy az Isten tart engem. Megkapom annak az érzését, hogy biztonságban van az életem, és bármi történik velem, az Úristen vigyáz rám, mert én Krisztus tanítványa vagyok. Meg mert Krisztus is mennyi mindent élt meg, és vigyázott rá a jó atya. Részesülök Krisztus sorsából. Ezért, kedves testvéreim, tehát az első szavunk lehet, hogy a hála kell, hogy legyen, hogy ezek az igék úgy hangozhatnak felénk, mint akik már követők vagyunk. Nem most lépünk a tanítványság útjára, nem most jöttünk először, nem most találkozunk először Krisztussal, hanem hozzuk magunkban, és most már abban a hitbeli fázisban vagyunk, amikor el kell bírnunk ezeket a komolyabb igéket. De ha már Jézus követői lettünk, akkor azt talán azt mondhatjuk, hogy akkor azt csináljuk jól. Tehát vagy jól, vagy sehogy. Nincsen köztes érték. Talán nagyon szélsőséges ez a megfogalmazás, amit Jézus mond. A családi viszonyokról, viszonyulásokról, ki az első, ki a második. De talán ez a szélsőséges megfogalmazás abban segít bennünket, hogy mi is így lássuk mi is így láthassuk a követést. Hogy vagy követek, vagy nem követek. Vagy Krisztus tanítványa vagyok, hordozva magamban minden nehézségét és örömét és áldását, vagy nem vagyok Krisztus tanítványa. Az előbbi nehéz, de üdvösségre visz, de jó, de értékes, a második az könnyebb, de sok értelme nincs. Úgyhogy válasszuk a nehézséget. Ámen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, köszönjük, hogy hozzád tartozhatunk. Köszönjük, hogy a te tanítványaid lehetünk. Istenünk, add, hogy jól lássuk az emberi kapcsolatainkat is, a viszonyunkat másokkal is veled, és add meg azt, hogy téged helyezhessünk mindenkor előtérbe. A te szeretetre, megbocsátásra vonatkozó parancsolatod legyen mindig szem előtt, akkor is, amikor valaki ennek ellenkezőjére próbál bennünket rávezetni. Taníts meg Istenünk arra, hogy mit jelent hozzátartozni, mit jelent elköteleződni, hogy dönteni tudjunk melletted. Ámen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Ámen.